hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A hétvégi menetrend következő fél órájában a sörről fogunk beszélgetni, illetve egy érdekes világba pillanthatunk bele, ugyanis bemutatkozik a Dreher Sörmúzeum. Ebben a beszélgetésben a különféle elkészítési eljárásokról, illetve az évszázados tradíciókról is szó lesz, valamint arról, hogy mennyire szükséges a folyamatos megújulás és innováció a söriparban. Muza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A beszélgető társam dr. Török Róbert, a Dreher sörgyár főmúzeológusa. Üdvözlöm, Török úr!
Üdvözlöm, köszöntöm a kedves hallgatókat!
A beszélgetés apropóját pedig az adja, hogy nemrégiben nyílt meg a Dreher sörgyár új sörmúzeuma, ugye, hogy a leírásban mondták, modernebb és interaktívabb sörtörténeti kiállítás várja a látogatókat. De mielőtt erről mesél nekünk, egy picit elevenítse föl, hogy ki volt az a Dreher Antal?
Így van, hát a Dreher család már évszázadokon keresztül tulajdonképpen kapcsolódik a hazai sörgyártáshoz. Nem is Dreher Antallal kezdeném én, hanem inkább az ő apukájával, Franz Anton Dreherrel, ugye ő is Antal volt, hiszen itt mindenki Antal és Jenő. Négy generációról beszélünk, ami azért érdekes, mert a Dreher Franz Anton még egy pincér segéd volt Németországban.
Mikor?
A 18. század végén, és 1780-ban érkezett meg Bécs mellé, Svehátban, ahol ugye a városi sveháti sörgyárat, amelyet 1632-ben alapítottak, átvette és elkezdett egy kis sörfőzdét, egy kis üzemet készíteni, és az olyan népszerű lett, hogy az ő fia már tulajdonképpen sörgyáros lett, őt hívják Dreher Antalnak, a sör királynak, aki tulajdonképpen elérkezett hazánkba 1854-től az itt lévő sörgyárat, és 1862-től kezdi el azt a sörgyárat létrehozni, majd mind a mai napig létezik. Tehát ő volt Dreher Antal, a sörkirály. Hogy miért lett sörkirály? Azért, mert a lágersört elkezdte kitalálni, fejleszteni. Ő már tényleg kifejezetten sörgyárosnak tanult, hiszen az ő apukája 10 évesen meghalt. Amikor ő 10 éves volt, az édesapja meghalt, ezért kénytelen volt elmenni külföldre megtapasztalni, megtanulni, hogy hogyan készítik a sört, és akkoriban az angol sörgyárak voltak a legfejlettebbek, és ezért Angliába ment tapasztalatot szerezni. Természetesen voltak társaik is, Gabriel Sedelmeyer, ugye, és más hasonló sörgyárosok fiai, és együtt tanulták, együtt lesték el a trükköket az angol sörgyárakban. Van egy legenda is, ami azért érdekes, mert nyilván legenda, de van valóság alapja. Elvileg ő ugye sétapálcájával ment ezekbe a sörgyárakba, és a legenda arról szól, hogy a sétapálcájába elrejtette az élesztőt, a sörgyár élesztőjét, és azt hozta haza, és itt kísérletezte ki a lágersört. Ez természetesen így ebben a formájában nem igaz, hiszen az élesztő nem érte volna túl az utat, de valójában mégis van benne igazság, hiszen ő bejutott a legnagyobb angol sörgyárakból, tapasztalatokat szerzett, ott a sörgyáros ifjak kísérletezett, tehát valójában tényleg egy ilyen az ipari forradalom kellős közepén vagyunk, tehát egy technológiai fejlesztést hajtott létre, és az akkor növekvő főváros, ugye Bécs volt a fővárosunk, főváros alsó részén lévő 1632-ben alapított Klenzsveháti sörgyárban kezdte meg a működését, és hát ott természetesen rögtön Bécsben sörházat alapított, amelyet aztán Pesten is követte. Itthon is a lágersör vált népszerűvé, és hát nyilván kialakult ez a vállalatbirodalom, amelyet már az ifjabb Antal végzett.
Igen, ez azért érdekes, mert ugye Angliába ment tanulmányútra, de közben pedig hát más sört készített, mert az angolok sörre, meg egy kicsit a lágersör, az különbözik egymástól, ha jól tudom.
Így van, azért hozzáteszem, hogy mi ameddig eljutott Angliába, addig még megállt Csehországba, megállt Németországba, és megállt Franciaországba, tehát ez egy hosszabb tanulmányút volt, tehát mindenhol megnéztem.
Ő az a Dréher Antal, aki 1810-ben született, ugye?
Így van, és ő az, akit mindenki ismer, hiszen ha megnézzük a dobozos, illetve az üveges söröket, az ő portréját láthatjuk, tehát ő a sörkirály.
Azért érdekes, mert ugye mondják, hogy nincsenek véletlenek, hogy ő 1810-ben született, és aztán itt találtam egy érdekes dolgot, hogy 1810. október 12-én, tehát a mai napon tartották meg az első müncheni sörfesztivált. Ugyanis ezen a napon vezette oltár elé Lajos Bajor trónörökös a későbbi első Lajos király a mennyasszonyát, és a mennyegzőt Münchenben 5 teljes napon át ünnepelték, étellel, itallal vendégelték meg az ünnepség részvevőit, végül lóversenyt rendeztek, amelyet a mennyasszony tiszteletére Terézien vízének neveztek el. A házasságkötés már abban az időben népünnepéként emlegették, a rákövetkező évben pedig megismételték, és az így szépen nőtte ki magát 1810-től a müncheni Oktoberfest, amiről gondolom önök is tudnak, hiszen a családba tartoznak.
Nyilván, hiszen az HB sör, ugye a Hofbräu München, a Hofbräu sörház, az egy nagyon régi sörház, és ha már Bajorországról beszélünk, az egy nagyon fontos ország, illetve régió sör történetének szempontjából, hiszen a Bajor sörtisztasági törvény óta készítik el ugyanúgy a 16. század óta folyamatosan a sört. Itt határozták meg a tisztaságnak a minden létét is, itt határozták meg, hogy hogyan és miből készül a sör, tehát ugye ez a komló, árdomaláta és víz, és tulajdonképpen azóta is ugyanezen elvek alapján készülnek a klasszikus sörök.
Nos, akkor miután köszönjük szépen, hogy képbe helyezett minket, hogy kiről beszélünk, meg miről beszélünk, akkor most arról szeretném, ha mesélne, hogy mennyiben és hogyan újult meg ez a sörmúzeum. Egy sörmúzeumtól mindenki azt várja, hogy az elejétől a végig, tehát az átok cettig bemutatja a sör előkészítését, főzését, aztán a végén mindenki arra vár, hogy amikor kilép és bemegy a sztorba, akkor megkapja azt a pohár sört, amivel le tudja öblíteni az elmúlt egy-másfél óra fáradalmait. Így van itt is?
Így van, ez tökéletesen így van. És ugye ez a múzeum sokkal régebbi, mint azt gondolnák, ezt 1979-ben alapították az egykori sörgyárosok itt a kőbányai sörgyár területén, és akkor még a Magyarországos Söripari Vállalat területéről a régi öregek, a régi sörfőzőmesterek, akik még éltek még a két háború között is, összegyűjtötték a sörgyártásnak a különféle eszközeit, és nagyon jó helyen van ez a múzeum, hiszen akár tényleg az írországi Guinness sörgyára gondolunk, akár a Pilsner Urquell múzeumára, itt is egy autentikus helyen az eredeti sörgyárban, az 1867-ben alapított első magyar részvény sörfőző, de épületében van, amely most tulajdonképpen már a 20-as évek óta Dréher Corsairnek a része. Tehát nagyon-nagyon autentikus helyen van ez, és ez egy jelentős gyűjtemény. És most a megújulást a gyár 165 éves születésnapjára terveztük. Tulajdonképpen teljesen megújult, egy tökéletesen új állandó kiállítást rendeztünk, amely az alapoktól bemutatja a sörgyártást, de természetesen hangsúlyt helyezünk a dréherek történetére. Van egy kis kőbányai helytörténeti rész, ezen kívül a látogató megismerkedhet arról, hogy hogyan készül a sör, láthatnak eredeti sörfőző gépeket, berendezéseket.
Az bocsánat, az mit jelent, hogy eredeti? Hány évesek ezek? Még a 19. századi, vagy a 18. századiak?
Van, a 18. századi nyilván nem maradt meg, ezek zömmel 19. század végé, illetve inkább azt mondom, hogy 20. század elejé. Eredendően, hogyha majd nem lesz koronavírus, akkor a kiáltással egybekötve egy gyártúra, egy gyárlátogatás is van, ahogy be lehet menni abba a sörfőzőházba, amelyet 1908 óta használ a gyár. Tehát itt tényleg vannak eredeti tárgyak. Mik ezek a tárgyak? Például van egy olyan eszköz, a japánner, amelyet már nem használnak, ez a maláta kiterítésére szolgált. Tehát vannak benne olyan interaktív elemek, amelyet amikor a látogató eljön, ugye jelenleg csak csoportosan lehet látogatni, szűkebb csoportba, akkor a tárlatvezető megmutatja, hogy hogyan működik ez a japánner. Ez egy ilyen kiforgatható kerekes kocsi, amely arra szolgált, hogy a kőbányai sziklapincékben ugye a malátát, az egy fontos alapanyag a sörgyártásnak, a malátát ki lehetett teríteni, és tulajdonképpen a sörkészítők ezt használták, ezt az eszközt.
Már bocsánat, hogy a malátát ki lehetett teríteni, azt úgy kell elképzelni, hogy kiöntötték a földre, és akkor szállították?
Így van.
Tehát ennek akkor volt egy ilyen technológiai követelménye.
így van, mert azt tudni kell, hogy a sörgyártáshoz 3 vagy 4 gyár is üzem kell, és ez is fontos része a kiállításnak, hiszen kell létrehozni egy malátagyárat, tehát árpából malátát kell gyártani, ugye ez egy csíráztatott, aztán pörkölt, áztatott tulajdonképpen alapanyag.
Bocsánat, alapvetően egy gyárkomplexumban ez adja a szagot, ugye?
Így van, ez az egyik, a másik pedig a komló, aminek egy előteljes illata van. Ez egy nyugtató, tulajdonképpen gyógynövényként is használják. Már a középkorban használták a sört is, hogy árpádházi Szent Erzsébet vagy Paracelsus nevét kell megemlíteni, akik szintén itt a kiállításon tárgyak tekintetében megjelennek, és van történet is róluk. Tehát a komló az egy szintén fontos alapanyag. Természetesen van még a víz és az élesztő. Az élesztőt ugye nagyon nehéz bemutatni, de nyilván említést teszünk róla.
Ott volt Dréher úrnak a sétapálcájában.
Így van, amit elhoztak, elhozott.
Azok a látogatók, ugye most egészen különleges helyzet van, és ahogy említette, csak csoportosan lehet meglátogatni a Sörmúzeumot, de lehet látogatni a Sörmúzeumot?
Igen, lehet látogatni, előzetes bejelentkezés alapján, ugye a honlapon lehet jelentkezni, és általában mindig a túravezető kíséri a látogatókat. A kezdetén ugye, hogy megnéznek egy filmet, és aztán tárlatvezetés keretében megtekintik a múzeumot, és tényleg, ahogy egy sörmúzeumban illik, a látogatás végén mindenki kap kóstolást. Természetesen a felelős alkoholfogyasztás tekintetbe veszik, így alkoholmentes sörkínálattal is várjuk a vendégeinket.
Azok a látogatók, akik részt vesztek egy ilyen túrán, mennyi időt töltenek egy ilyen vezetett túrával? Egy-másfél óra általában?
Általában igen, egy-másfél óra szokott lenni, hiszen tényleg tartalmában és területileg is megújult a kiállítás, tehát bőven lehet itt mit nézni. Sőt, akinek van okostelefonja, az már rögtön a belépéskor kipróbálhatja, hiszen olyan elemeket is beletettünk, amely újszerűvé teszi ezt a kiállítást, hiszen ha valaki konkrétabban bővebben érdekli például a Japaner, hogy mi az eszköz, akkor az okostelefonján a QR kódot leolvassa, és akkor bővebb tartalmat, képeket és egy részletes leírást is megtekinthet az adott tárgyakról, amelyeket kiemeltünk.
Voltak éppen pont megelőzte a kérdésemet, mert az lett volna, hogy szükség van-e guide-ra, tehát olyan személyre, aki viszi a csoportot, vagy ma már egy interaktív kiállítás, nyugodtan úgyis elképzelhető, hogy az ember fogja az okostelefonját, és az okostelefon vezérli azt az utat, és mutatja az összes információt, amit egyébként magunkba kell, hogy szívjunk. Önöknél ez hogy működik?
Én azt javaslom mindenkinek, hogy itt inkább szükség van a guide-ra, hiszen ez egy élelmiszeripari üzem, és hát nyilván itt fontos a beléptetés, az higiénia, stb. De alapvetően azért úgy készítettük el a kiállítást, hogy a normális időben egyéni látogató is élvezheti túra vagy tárlatvezetés nélkül is, hiszen vannak szöveges tartalmak, vannak képi tartalmak, vannak olyan lehetőségek, amelyeket kipróbálhat, például a selfie fal van, tehát lefotózhatja magát egy kocsmapult mellett a látogató. Ezen kívül gondoltunk arra is, hiszen ez egy múzeum, hogyha családosan érkeznek, akkor a gyerekeknek is lehet
citromos 0,0
memóriajáték, színező, stb. Hiszen azért a Dréher család, illetve a Dréher sörgyárak életében volt, amikor kekszet és csokoládét is gyártottak, vagy malátacukrot például, és ez természetesen az időseknek, a felnőtteknek, akik még emlékeznek rá, azért a Dréher csoki, a Dréher keksz az egy nagyon, nagyon ismert márka volt a 1948-ig.
Én sajnos már nem emlékszem rá, de valószínű, hogy a szüleim vagy a nagyszüleim igen. Erre rá is akartam kérdezni, mert általában az emberek nem tudják, mert a Dréher az annyira emblematikusan a sörhöz kötődik. Ez a csoki, ez a maláta készítés után maradt anyagból készülő csokoládé lehetett?
De ön is emlékszik rá, mert ha azt mondom, hogy Dunakavics, akkor emlékszik rá.
Ja, hát igen, csak az
Dréher.
Pontosan gyár. Csak azt nem tudtuk, hogy a Dunakavics az a Dréher csokoládé.
Az ugye a Duna csokoládé gyár lett később, tehát ez létezett ugye egészen a 2000-es évekig, amik le nem bontották, itt Kőbányán az Ihász utcában. Tehát, hogy miért a csoki és miért melléküzemágok? mindig is törekedtek arra, hogy az adott termékeket, az adott gyártás során előállított melléktermékeket felhasználják. Ez egyébként már a 18. században is így volt, és nem csak a dréherekre jellemző. Tehát például a maládaik malátát azt odaadták állatoknak, és azt megették. Ugyanezt tette a dréher Jenő is a 20. század elején. Ő arra gondolt, hogy a teheneket lehet ezzel táplálni, és hogyha a teheneket lehet táplálni, akkor rögtön van tej, ha van tej, akkor rögtön lehet csokoládégyárat is csinálni, ugye tejcsokoládéra gondolunk, de ugye mi van még, ugye ha az alkoholt készítünk, akkor nyilván cukor is keletkezik, tehát hogyha cukor keletkezik, szintén lehet cukorkát, csokoládét, stb. Előállítani, tehát adja magát minden, és természetesen volt egy olyan melléküzemág is, amikor a dréher konyakot, likört árult, és ezt hozzáteszem, hogy miért, mert a két háború között nem nagyon volt sörfogyasztás. Az első világháborúban ugyan felemelkedett, de ugye jött a gazdasági világválság, nagyon elszegényedtek az emberek, sok vállalkozás tönkrement, ugye a Trianon után elvesztettünk piacokat is, tehát inkább a malátát exportált, és Dréher Jenő eladta az összes gyárát, még a külföldieket is, még az anyavállalatot is, és csak Kőbányára koncentrált. Egyetlen egy sörgyárat tartott meg, azt, amiben mai napig létezik a Dréher Sörgyárak ZRT, természetesen ezekből a melléküzemágokból élt.
Török úr, mi a különlegessége a dréher söröknek? Mert azt szoktuk mondani, hogy a víz az nagyban meghatározza egy sörnek az ízét, tehát gondolom azért a különféle eljárások, amikor pörkölnek alapanyagokat. Szóval ön mit tud, vagy mit mond, hogy miért különleges?
Én azt gondolom, hogy inkább itt a tradícióra helyezném a hangsúlyt, tehát ez azért egy 1854 óta folyamatosan működő vállalkozás, sőt, tágabb értelemben 1632 óta, tehát a sörgyártásban, a söriparban a hagyomány, a tradíció, az ízlés mindig meghatározó, és amit még kiemelnék, az a folyamatos megújulás és innováció. Tehát itt a mind a marketing, mind a sörgyár vezetése az évszázadok alatt mindig kipróbált valami újat, megtartotta a hagyományos termékeket, de mindig hozott valami változtatást, és talán ez az örökség, ez a hagyomány, ez a folyamatos megújulás teszi a dréhert ismert márkává, és azért, hogy szeretik az emberek, mert ha megnézzük, hogy a Kőbánya is egy későbbi márka, de mégis az is elég népszerű.
Köszönöm szépen, dr. Török Róbert, a Dréher Sörgyár főmúzeológusa mesélt nekünk a Dréher új, modern és interaktív sörtörténeti kiállításáról és múzeumáról. Köszönöm szépen az információt.
Viszont hallásra.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd egy érdekes összeállítást hallhatnak a világ legnagyobb Krisztus szobrairól. 10 órától ezúttal is könyvben utazunk itt a hétvégi menetrendben. Először Susanna Clark mámorító hipnotikus új regényéről, a Piranéziről beszélgetünk, majd 10:30 után Kaszás György Kreativitás suli című kötetéről lesz szó. Olá Andrea kérdezi majd a szerzőt. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.